Kedves gyülekezet, még mindig abban a vakmerő vállalkozásban vagyunk, hogy megkísérlük a párhuzamot megtalálni a nagyon régi ige Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, és a jelenkorban ebből megtapasztalható következmény között. A mai igénk a Római Levél 8. fejezetében található, aminek az alapján szeretnék szólni ehhez a témához, és ez így szól: nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Kedves testvérek, ennek a néhány mondatnak a szerkesztése árulkodik arról, hogy az itt hallottak, az itt leírtak folytatást jelentenek valamilyen előzménnyel kapcsolatosan, amelybe érdemes beletekinteni. Mi ez az előzmény? Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében egy félelmetes küzdelemről beszél, ami a jóra törekvő embernek a bensejében zajlik, és eleve az a törekvés, ami ezt jellemzi, kudarcra van ítélve. Ez nem valami biztató, örvendetes megállapítás. Azt írja itt le az apostol, Pál apostol, hogy a törvény lelki természetű dolog, már az Isten törvényét érti alatta, a Mózes által Izraelnek adott törvényt, amiben azonban olyan igazságok szerepelnek, amelyek nem csak az izraelitákra, hanem minden emberre érvényesek. Ez a törvény lelki természetű, de én testi vagyok, vagy így is fogalmazhatjuk, testhez kötött vagyok, abban az értelemben, hogy a testnek a rossz hajlamai, az én indulatos, esetleg tisztátalan, esetleg durva természetem, amelyek a hajlamaimnak a következtében uralják az életemet, ebben nem tudom igazán megharcolni, pozitív eredményre jutva a küzdelmeket. Én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem, nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. És meg kell állapítanom, hogyha pedig olyat cselekszem, amit nem is akarok tenni, akkor kénytelen vagyok igazat adni a törvénynek, hogy az jó. De azt is meg kell állapítani, hogy most már akkor nem én magam vagyok a cselekvő, hanem a bennem lakozó bűn, amely engem a cselekvésre kényszerít. Én tudom, írja tovább, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, testi természetemben, rosszra hajló indulataimban, nem lakik bennem jó. Megvan ugyan bennem az akarás a jóra, de nem tudom, hogy hogy valósítsam meg ezt a jót. Az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Nem a jót cselekszem, amit pedig szeretnék, akarok, hanem a gonoszt vagyok kénytelen cselekedni, amit nem akarok. Ha pedig már azt cselekszem, amit nem akarok, tulajdonképpen nem is én vagyok a cselekvő, hanem a bennem lakozó bűn. Ezért én, aki akarom a jót cselekedni, felfedezem törvényszerűen, hogy megvan bennem a bűn. Megtalálom magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimba, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. És milyen eredményre tudok eljutni? Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak a testéből? Most hát hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, azért jó lehet én az elmémmel Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ezt mondja Pál apostol. És ennek a vallomásnak a nyomán több keresztény egyház vallja vele együtt, hogy úgy látszik, nincs itt a földön lehetőség arra, hogy megszabaduljunk a bűn uralmától, természetünk rossz hajtásaitól, gényeinkbe táplált olyan indulatoktól, amelyekkel felvesszük a harcot, de mindig kudarcra vagyunk ítélve. Hozunk elhatározásokat, döntéseket, de nem tudjuk őket megtartani. Nincs kitartás a jóért való küzdelemben. A legtöbb embernek, nem akarom azt mondani, hogy mindenkinek, nem akarok senkit megbántani a jelenlévők közül, tehát nem mondom azt, hogy mindenkinek, de a legtöbb embernek ez a tapasztalata. Ó, én nyomorult ember! Meg kell vallanom, hogy én se vagyok kivétel. Volt az életemben olyan szakasz, amikor a tükörbe belenézve az volt a benyomásom, hogy onnan egy idegen néz rám, akivel nem szívesen vállalok közösséget, mégse tudok tőle szabadulni. Arra vagyok kényszerítve, hogy együtt lakjak vele, akit olykor gyűlöltem, és akitől mégse tudtam elszakadni. Nem voltam nagy kedvelője a latin órának diákkoromban, még gyomorfájdalmakkal is küszködtem sokszor, amikor kénytelen voltam jelen lenni dr. Vitéz Dengelegi Lajosnak a latin óráin, de azért azok a dolgok, amikről tanultunk, meg-megragadták az érdeklődésemet, és különös hatással volt rám, hogy az ősi rómaiak már repülni szerettek volna. De már kicsi diákként rájöttem arra, hogy itt Dédalusz és Ikarusz idejétől kezdve mennyi mindent kellett az emberiségnek tanulni ahhoz, és próbálkozni ahhoz, hogy végre meginduljon egy olyan korszak, amiben az ember repülni tud. Hogy lehetett ez? Hogy valósulhatott ez meg? Az a reménytelen vállalkozás, amit már az akkori Dédalusz és Ikarusz történetében, meséjében az írók lefektettek. Tényleg az volt a tragédia, hogy a napnak a sugara felmelegítette a viasz szárnyakat, és ezért fulladt kudarcba azoknak az ősi embereknek a vállalkozása? Ó, nem, sok-sok kudarc, és újabb próbálkozás, és újabb kísérletek, és újabb tudományos eredmények kellettek ahhoz, hogy egyszer csak nem viasszal ragasztott tollakkal próbált az ember felemelkedni, repülni, mint a madarak, vagy lehagyni őket, mert ugye ma már a madarak inkább katasztrófát okoznak egy repülőgépnek, ha bekerülnek a szívó hatásába, és tönkreteszik azonnal a motorját. Egyetlen madár 25 millió dolláros kárt okozott, nem is olyan nagyon régen, az amerikai légierőnek. Miféle új törvényeket talált az ember? Mert itt is valami olyasmiről van szó, hogy Pál apostol a végén nem marad annál a sikertelen segélykiáltáshoz hasonlítható felhördülésnél, hogy képtelen vagyok változtatni ezen a helyzeten. A lelki életben is lehetséges, hogy bizonyos tapasztalatokat törvények befolyásolnak. Mi többször beszélünk arról, hogy milyen igazságtalannak tűnő isteni döntés, hogy egy embernek az engedetlensége miatt az egész világra katasztrofális következményekkel együttjáró szörnyűség hatott el, minden emberre elhatott a bűn. A génjeinkben hozzuk magunkkal az ádámi természetet, az Isten iránti engedetlenségnek a képességét, hajlamát és valóságos magatartásként jelentkezik ez a probléma. De hát valaki egyszer azt mondta, egyetlen almának az eltulajdonítása ilyen bűnnel jár. És én mondtam, hogy elnézést, hogy ki kell javítanom a megállapítást, de ott nincs almáról szó. Éva nem egy almát lopott. Az van ott a szövegben, ami erről tudósít, hogy egy gyümölcsöt szakított le, aminek olyan súlyos következménye volt, amit mi ádámi természetnek és ádámi örökségnek ismerünk el. De hát nem szörnyű, hogy egyetlen cselekedetnek ilyen rettenetes következménye volt és van, mert hiszen még ma is ez a helyzet. Elszabadított az az engedetlenség egy erőt erre a világra, mint ahogy a keleti mesében a palacból kiengedett szellemet, ahogy egy kisfiú képes volt kiengedni, de aztán visszaparancsolni már nem. A palacból egy rossz indulatú hatalom tört rá azokra, akik közé az a palack oda került. És mindenki, aki erre a világra születik, felismeri magában, és felismerjük mi az édes és aranyos csöpségekben is, hogy a rossz, az könnyebben megy, mint a jó. Mi a könnyebb? rombolni, tépni, szakítani, rongálni, vagy pedig építeni, szép terveket megvalósítani. Mi a könnyebb? Igazat mondani, vagy hazudni? Azt látjuk, hogy sokkal könnyebben megy a rossz. Nem is kell arra ránevelni bennünket. A képességet, az akaratosságot, az ellenállást. A legkisebb gyermek is olyan természetesen valósítja meg. Nem kell őt erre ránevelni. Lehet, hogy rontani még lehet rajta, de javítani nagyon nehéz. És én nem tudom, hogy minden családban hasonló módon-e tapasztalták. Nálunk is elég sok gyermek szaladgált az asztal körül, és élte a maga életét, de mi azt tapasztaltuk, hogy könnyebb egy gyereknek a nemet kimondani, hogy nem, mint az igent, aminek a kimondásával együtt jár, annak a felismerése, hogy szót kell fogadnom. Tehát Ádám rászabadított engedetlenségével erre a világra, egy olyan terhet, egy olyan problémát, aminek a súlya alatt mindannyian nyögünk, és amivel birkózunk, és ennek a törvénynek, ennek a kényszerítő törvénynek, rosszra kényszerítő hatásnak nem tudunk ellenállni a legtöbben. De mi az üzenet itt a Szentírásban? Miben kell nekünk megvizsgálni, hogy vajon Jézus Krisztus, aki tegnap ilyen volt, meg kellene nézni, hogy milyen is? Ma is ugyanaz? És mindig is ugyanaz lesz? Ő talán valami új törvényt hozott, és egy új törvény hatása alá tud bennünket meghívni és helyezni? Van lehetőség arra, hogy ne uralkodjon el a bűn rajtunk? Van valami másik hatás, ami ennél erősebb? Hogy még egyszer visszaidézem a magam gyermekkorát, megint onnan kell vegyek egy kis érdekes tapasztalatot, amit szereztem pici diák koromban, még nem is mondhatom, hogy kisdiák voltam, még csak pici. De észrevettem azt, hogyha utazok, volt egy nagybácsi a családban, aki hébe-hóba megjelent autóval, mert autószerelő volt, és volt neki saját is, meg amit javított, sokszor ki kellett próbálnia. És amikor elvitt magával, az rendkívüli élmény volt. És egy érdekes felfedezést tettem. Ha ment gyorsan az autó, az akkori autók azért nem voltak olyan gyorsak, mint a maiak. Ha ment gyorsan az autó, és kidugtam a kezem az ablakon, akkor érdekes felfedezést tettem. Milyen különös dolog, a levegő megemeli a kezemet. Én nem tudtam, hogy ez egy törvényszerűség. Fogalmam se volt arról, hogy létezik aerodinamika törvénye, vagy ehhez hasonló törvények, sejtelmem se volt erről. De azt tapasztaltam, hogy ha a sebesség ideje alatt kidugtam a kezemet, állókocsiból hiába dugtam ki, nem emelkedett fel az én karom, de ha gyorsan mentünk, akkor mintha a szél emelte volna. De hát voltak tudósok, akik a repülés titkait kutatva rájöttek arra, hogy vannak ám itt egyéb törvények is, mint a nehézségi erőnek a törvénye. Igen, a testek egymásra vonzást gyakorolnak, és különösen a Föld a nála kisebb tárgyakat mindig magához vonza, és ezért van az, hogy elengedjük mondjuk azt a 10 dekás súlyocskát, ami nem olyan nagyon nehéz, de azt a föld azonnal vonza magához. De arra se jött rá minden gyerek, és én se, és hosszú időnek kellett eltelni, míg hallottam arról, hogy nem csak a föld vonza a tárgyakat, hanem még egy labda is vonza a földet, de olyan kicsi annak a labdának a föld tömegére való hatása, hogy az nem érzékelhető, de kiszámítható, hogy létezik. Igenis, egymásra hatással vannak, és ez létező probléma. Hát van valami, ami felül tudja írni a nehézségi erőnek a megszokott törvényét? Létezik ilyen? Sajnos, vagy hála Istennek rájöttek a tudósok, hogy létezik. Azért mondtam így, hogy sajnos, mert azért sok rossz következménye is lett a nagyszerű felfedezéseknek is, de hála Istennek, mert jóra is lehetett használni azt, amire a tudósok rájöttek, hogy bizony, ha megfelelő sebességgel, megfelelő formába öltöztetett teher szeretné legyőzni a föld vonzó erejét, ez lehetséges. Ez egy másik törvény. Ha leállnak a repülőgép motorjai, akkor azonnal csak a föld vonzása érvényesül. Csak a nehézségi erő törvénye valósul meg. De ameddig azok a motorok teljesítik a feladatukat, és ameddig nincs változás abban az alakban, amit adtak annak a repülő nehéz testnek, hogy a levegő felhajtó ereje segítse épp úgy felemelni, mint annak a kisfiúnak ott az autóablakán kinyújtott kezét. Addig nincsen baj. Sőt, még annak idején, amikor a jugoszláv háború dúlt, az egyik újságban láttam egy fényképet, egy helikopter egy tankot visz a levegőben. Micsoda óriási súly. Micsoda teher. De bizonyos körülmények között a föld vonzási ereje legyőzhető. És az az óriási teher átvándorolhatott az egyik helyről a másikra, nem valami nemes célt teljesíteni, de az emberi akaratot megvalósítani. Hova akarok én ezekkel kilukadni? Pál apostol nem fejezte be a mondani valóját a római levél 7. fejezetében. Nem az az utolsó szó, hogy nincs menekülés a bűnnek a hatalmából, az ádámi örökségtől, hanem az az utolsó szó, hogy van megoldás a Krisztusban. Lehetek a megváltóval olyan kapcsolatban, még én is ma élő ember, a megváltóval, aki több mint 2000 évvel ezelőtt járt itt ezen a földön, és aki olyan ígéretet tett, hogy Isten ő benne az egész világ számára megoldást adott. Úgy jegyzi ezt fel János apostol az evangéliumban, ami az ő nevét hordozza, a 3. fejezet 16. versében, hogy Isten az egész világot, ezt a tőle elfordult, bűnbe veszett, s a bűnt lerázni nem tudó virágot, a maga bűnbe veszett embereivel Isten úgy szerette, hogy egy megváltót küldött, egy segítséget küldött, gyógyszert küldött, amely ezt a betegséget meggyógyítja, erőt küldött, amely ezt a szörnyű, lehúzó erőt ellensúlyozni tudja, és föléje tudja emelni azt, aki aláveti magát ennek a másfajta törvénynek a hatása alá. Isten még engem is szeretett a Jézusban. és ebbe a szeretetbe belefért az az isteni képesség, amelyet hajlandó a bűnben elveszett ember rendelkezésére bocsátani a Krisztus által. Hogy ne legyünk kiszolgáltatva önmagunk elveszett állapotunk indulatainak, hanem járhassunk egy másik életformában, a Krisztusban való élet lelkének a törvénye szerint. És így adódhat az, hogy valaki, aki ingerült, dühösködő, önző, önfejű ember, a szeretetre képessé válik. Így lehetséges az, hogy egy türelmetlen, izgága, és olyan valaki, aki nem tud a másikra megértő szemmel tekinteni, el tudja viselni még a legkellemetlenebb embert is. Így történhet az, hogy egész életünkben bizonyos változások következnek be. Most a napokban hagytuk csak magunk mögött Pünkösd ünnepét, a Szentlélek személyéről. Talán sok szó esett gyülekezetekben, templomokban, és talán még a hívő emberek egymás közti beszélgetésében. És így történt velünk is, hogy az egyik szolgálati útunkon előkerült Pál apostolnak a tanítása a Szentlélekről, aki a korintusi gyülekezetnek ír egy nagyon csúnya levelet, mert olyan dolgokkal vádolja őket, olyan bűnöket említ meg az életükben, amelyekről azt kell mondani, hát ha rólam valaki ilyet mond, én megsértődnék, megharagudnék rá, és nem akarnék vele szóba állni. És Pál elmondja, hogy milyen tulajdonságokat lát az életükben, és aztán ebben az említett levélben, az 1 Korintus 6-ban, a 6. fejezetben elmondja, hogy a Szentléleknek mi a programja. És azt mondja, mikor már leírta, hogy milyenek voltak, miféle bűnök voltak az életükben, milyen csúnya dolgok jellemezték őket, akkor így folytatja. Ilyenek voltatok. Nem azt mondja, hogy most is ilyenek vagytok. Ilyenek voltatok. De megmosattatok, megszenteltettetek, megigazítattatok az Úr Jézus nevében, ami Istenünk lelke által. Milyen furcsa dolog a Szent Lélek, hát az nem valami, ő valaki. Mert Pál apostol nem úgy beszél a Szent Lélekről, mint egy erőről, egy személytelen erőről, hanem mint egy személyről, akinek akarata, gondolata, érzelmei vannak, aki cselekedni képes, a személyiség ismertető jeleit alkalmazza a Szentlélekre. És azt mondja, ilyenek voltatok, amilyennek leírtalak titeket, de, és ez a de egy csodálatos változásnak a bevezetője. De eljött a Szentlélek Jézus nevében, vagyis Jézus küldte, vagyis Jézust képviselte, vagyis elhozta azt, amit Jézus szerzett meg. Elhozta a mába azt, ami tegnap történt, vagy a mi esetünkbe a Szentlélek az, aki el tudja hozni a mába azt, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Ez hihetetlen, mondott te. És mondanám én is, ha nem tapasztaltam volna magam is. De nem csak azt tapasztaltam, hogy az autó ablakából kinyújtott kezemet, ha gyorsan megyünk, emeli a szél, hanem azt is megtapasztaltam, hogy van Jézus Krisztusban egy új élet. A garancia ő, aki Szent Lelke által munkálkodik a benne hívőkön, és az őt hívóknak az életében. Ő, aki nem erőlteti ránk magát, de felkinálja a segítségét, hajlandó válaszolni a mi segélykérő, ő hozzá forduló hívásunkra. És az ő lelkén keresztül megvalósítja bennünk is, amit elvégzett ezekben a korintusi szörnyű tulajdonságokkal rendelkező rettenetes alakokban, hogy rólunk is elmondható legyen. Ilyen vagy olyan voltál, de most már nem kell, hogy olyan maradj. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye hathatós, felülírja azt a törvényt, aminek eddig ki voltál szolgáltatva, és most van erő, van megtisztulás, megszenteltetés, helyreigazítás, hogy ne folytatódjék a régi, hanem kezdődjön egy új, és maradandó legyen ez az új, a megváltásnak, a megbocsátásnak, az új életnek ez az újsága. Próbáld alkalmazni a hétköznapi életben, amikor régi indulatok, régi természet úrrá akar lenni, hívd segítségül a megváltót, és ez sosem történik hiába. És ő jön, hogy megvalósítsa az új élet új törvényét, az új lehetőséget, ami még csodálatosabb, mint azok a tapasztalatok, amelyeket az emberiség a repülés területén szerzett. Amen.